Köszöntünk! Te a Keresztény Közösség Egyház egy újabb inspiráló tanítását hallgatod.
Előző héten micsoda fantasztikus üzenetet hozott el a Zoltán, igaz? Emlékeztek, egy nagyszerű üzenet volt, és ebben az üzenetben, Zoltán beszélt arról, volt egy fontos mondat, nem tudom, mennyi emlékeztek el, hogy arra lettünk teremtve, hogy gyümölcsöket teremjünk. Arra lett teremtve az életünk, hogy gyümölcsöket teremjünk. Hogyan fog gyümölcsöket teremni az életünk? Erről is beszélt Zoltán. Úgy, hogy kapcsolatban vagyunk a Szent Szellemmel. Hogy minden egyes nap kapcsolatban vagyunk Istennel, kapcsolatban vagyunk a Szent Szellemmel, betöltekezünk a Szent Szellemmel minden nap, és megengedjük, hogy a Szent Szellem irányítsa az életünket. Ugyanis azt írja a Biblia, hogy ha megengedjük, hogy a Szent Szellem irányítson bennünket minden egyes nap, akkor egy idő után meg fognak jelenni a gyümölcsök is az életünkben. Amen. És mik ezek a gyümölcsök? A Galata 5:22-23 beszél erről, a Szent Szellem pedig ezeket termi meg bennünk: szeretet, öröm, békesség, türelem, szívesség, jóság, ami nem más, mint kedvesség, hűség, szelídség, ami nem más, mint alázat, az önuralom, magyarul önfegyelem. Ebben az évben többször is beszéltünk ezekről a gyümölcsökről, nem tudom, emlékeztek-e az önfegyelemre, május környékén volt szó egyszer egy alkalommal, hogy a Szent Szellemnek az egyik gyümölcse az önfegyelem, aztán a szeretetről is beszéltünk, ugye? És minden évben beszélünk a kedvességről, mint gyümölcsről, de a mai nap szeretnék az alázatról, mint gyümölcsről beszélni, ugyanis ez is a Szent Szellem egyik gyümölcse, és talán az egyik legfontosabb gyümölcse. Ugyanakkor az egyik legnehezebben kimunkálható gyümölcs, én azt gondolom. Az alázat egy kemény téma, nem egy könnyű téma. Viszont az egyik legfontosabb gyümölcs, amit fontos, hogy kimunkáljunk az életünkbe. Az alázat az egyetlen ellenszere a büszkeségnek. Csak úgy a büszkeség az életünkben nem fog így eltűnni. Meg kell engednünk Istennek, hogy az alázaton keresztül formáljon bennünket. Az 1 Péter 5:6 azt mondja: alázzátok meg magatokat Isten hatalmas keze alatt, hogy amikor eljön az ideje, ő felemeljen benneteket. Itt az ige azt mondja, ha megalázod magadat, Isten fel fog emelni. Ez az ige azt is mondja, ha nem alázzuk meg magunkat egyedül, akkor ezt sajnos Istennek kell megtennie helyettünk. Ha megengeded Istennek, hogy korrigáljon, szokták ezt mondani, ha megengeded Istennek, hogy korrigáljon zárt ajtók mögött, akkor ő csendben át fog formálni egy könnyebb módon, de ha nem hallgatunk rá, akkor Isten nyilvánosan fog korrigálni, és ez sokszor sokkal fájdalmasabb. És ezt kell megértenünk. Például, hadd mondjak egy példát, van, amikor érezzük azt, hogy Isten konfrontál bennünket, Isten szól hozzánk, akár egy üzeneten keresztül, vagy négy szem közt, lehet, hogy valaki oda jön hozzád, és tudod, hogy Isten rajta keresztül konfrontál. De nem hallgatunk rá, és nem alázzuk meg magunkat, és utána nagyon sokszor történnek dolgok az életünkben, amik miatt sokszor csodálkozunk, hogy kirúgnak mondjuk minket a munkahelyünkről, vagy szakítanak velünk, tönkre megy a házasságunk, vagy anyagilag tönkre megyünk, vagy a szolgálatunk tönkre megy. Miért történnek ezek a dolgok? Azért, mert nem aláztuk meg magunkat, és nem vettük komolyan Istent. Szóval ne várj addig, ez az igéről beszél, ne várj addig, amíg Istennek ilyen módszerekhez kell folyamodnia. Isten nem akarja publicba csinálni ezt, nem akarja nyilvánosan megalázni. Ő azt szeretné, hogyha négy szem közt, a háttérben, amikor ő szól hozzád, akkor alázatosan megaláznánk magunkat, és megengednénk, hogy ő változtasson. Ez a könnyebb mód. Isten így vagy úgy meg fog változtatni. Ezt még egyszer elmondom. Isten így vagy úgy meg fog változtatni. Vagy a könnyű módon, vagy a nehéz módon. A kérdés az ez, hogy te melyik módon fogod neki megengedni. Szóval a büszkeség minden bűnnek a gyökere. A büszkeség volt az oka, ami miatt a sátánt kirúgták a mennyből. Az Ézsaiás 14:13 azt mondja, hogy a sátán azt gondolta, hogy Isten fölé helyezheti majd magát. Hogy az ő trónja majd Isten trónja fölé kerülhet. Tehát a sátán gyakorlatilag büszkévé vált. De hadd mondjam el, hogy Isten trónja felé soha senki nem fog kerülni. Soha senki. Isten irányít mindent. Okay? És Istennek joga van arra, hogy mindent irányítson. Istennek joga van arra, hogy mindenki neki engedelmeskedjen, és el is várja ezt. Ha engedelmeskedünk neki, akkor a dolgok jól fognak működni az életünkben. De ez nem azt jelenti nyilván, hogy tökéletes lesz az életünk, de ha azt tesszük, amit mond nekünk, akkor az életünk áldott lesz. De ha nem engedelmeskedünk Istennek, akkor olyan dolgok fognak történni az életünkben, amik nem lesznek kellemesek. A másik dolog, amit mond a Biblia, hogy nem lenne viszály és harc, ha nem lenne büszkeség. Tudjátok, annyira sok széthúzás, annyira sok viszály, annyira sok harc van ma a világban. Rengeteg haraggal teli ember van a világban. Nem tudom, ti észrevettétek-e ezt, de csak elég felmenni a Facebookra, megnézni a kommenteket, amiket néha az emberek tolnak. Egyszerűen hihetetlen. Szídnak mindenkit. Olyan indulatok vannak ma az emberekbe, hogy ez hihetetlen, és ez világszerte növekszik. Okay? Ez nem egyre jobb, egyre rosszabb. Az embereknek mindennel bajuk van. Bajuk van a kormánnyal, bajuk van a gyülekezetekkel, a munkahelyükkel, főnökükkel, férjükkel, feleségükkel. Éppen most a héten kaptunk a KKR egy, az első, nem is tudják még a vezetők, egy gyönyörű e-mailt, amiben valaki leírja, hogy neki minden gyülekezettel problémája van. És elkezdett egy igét oda felolvasni, hogy mindenkinek meg kell térnie. Az embereknek mindennel bajuk van. Mindenkivel problémájuk van. És mi a gyökere ennek? A büszkeség. A büszkeség. Ezt írja a Biblia. Példabeszélek 13:10. Az ostoba büszkeség csak veszekedést okoz. A bölcs pedig elfogadja a tanácsot. A büszkeség okozza a veszekedést. Tehát a veszekedésnek az oka, a viszályoknak az oka az a büszkeség. És az utolsó időkben, azt írja a Biblia, ez lesz az egyik jel, hogy kihűl az isteni szeretet az emberekben. És a keresztényekben is. A Máté 24:12-ben ezt olvassuk. A sátán megkeményíti az embereknek a szívét. És hogyan keményíti meg? A megbántódáson keresztül. Ezt írjátok le. Megbántódáson keresztül. A mai világban annyira könnyen megbántódnak az emberek. Hihetetlen. De Isten nem azért hívott el bennünket, hogy tüskéket, megbántódást hordozunk magunkba, hanem hogy békét hordozunk magunkba. Béke legyen bennünk. Mert ahol béke van, ott erő van. Ahol béke van, ott hatalom van. Ha béke van benned, tudod uralni a hullámokat. Jézus szerintetek hogyan tudta uralni a hullámokat? Úgy, hogy béke volt benne. A béke egyenlő erő. Okay? De alázat nélkül nem lesz béke. Ahol büszkeség van, ott mindig viszály és veszekedés van. A büszkeség az oka ennek. A büszkeség azt mondja, jobb vagyok nálad. Nekem van igazam, neked nincs igazad. Jobban tudom, mint te. Az ítélkezés és a büszkeségből jön. Amikor kritizálunk másokat a háta mögött, ez is büszkeségből jön. De a mai nap szeretnék az alázatról beszélni, a büszkeség ellentétjéről, hogy mik egy alázatos embernek, alázatos szívű embernek a karakterbeli tulajdonságai, a jellemvonásai. És valószínűleg mai nap csak el tudom kezdeni ezt az üzenetet, és majd jövő héten fogom befejezni, mert nagyon sok ilyen tulajdonság van. De arra bátorítalak mindannyiutokat, hogy ne zárjátok be a szíveteket most, ahogy így ezt hallgatjátok, ezt az üzenetet. Ez egy kemény üzenet, nehéz erről beszélni, az alázatról. Nehéz a büszkeségről is beszélni, de ne zárd be a szívedet, mert Ez az egyik legfontosabb dolog, amit meg kell tanulnunk nekünk keresztényeknek. Egy büszke embernek nagyon sok problémája lesz az életben. És nekem is ez volt az első dolog, amit meg kellett tanulnom, felnőtt keresztényként. Isten enélkül nem tud használni, ha meg nem tanulunk alázatosak lenni. Szóval az első dolog, amit egy alázatos ember tesz. Készen álltok? Az első dolog, amit egy alázatos ember tesz, segítséget kér, amikor szükségben van. Segítséget kér, amikor szükségben van. Egy büszke ember viszont egyedül akarja megoldani a dolgokat, és a saját módja szerint akarja megoldani a dolgokat, mert biztos abban, hogy az ő módszere a legjobb. Oké? Okay? Amiről most beszélek, pontosan tudom, hogy milyen érzés, mert tudjátok, meséltem már saját életemben is, hogy volt több olyan, sok-sok éven keresztül úgy próbáltam vezetni a gyülekezetet, ahogyan én gondoltam, ahogy én gondolom. Azt mondtam, hogy figyeljetek, elég jó a kapcsolatom Istennel, elég szellemi vagyok, elég sok könyvet olvastam, elég sok mindent tudok, Bibliából, szóval független akarok lenni. Nincs szükségem segítségre. De pontosan ez az a dolog, ami miatt tönkre mennek dolgok az életünkben. Ezek azok a dolgok, mert egyedül akarjuk csinálni. És ez az a hozzáállás, ami tönkre tud tenni házasságokat, szolgálatokat, gyerekeknek az életét. És ez a hozzáállás hatással van másoknak az életére is. Más embereknek az életére, környezetünkre. Isten nem akarja, hogy mi függetlenül éljük az életünket. Ő szeretné, hogy tőle függjünk. Szóval kér segítséget. Oké? Okay? Szóval az alázatos ember segítséget kér, amikor szükségben van. Nagyon sokszor azért nem kérünk segítséget, mert cikinek érezzük, ha segítséget kérünk. Mert gyengének fognak látni minket. Nem szeretnénk ugye, hogy az emberek gyengének lássanak bennünket. Nem akarjuk, ha azt mutatni a gyengeségeinket az embereknek, sőt, azt akarjuk, hogy azt lássák az emberek, hogy mi egyedül is meg tudjuk oldani a problémáinkat. De ez is büszkeségből jön. Ennek is ez a gyökere. Isten nem akarja, hogy függetlenek legyünk, hanem hogy függjünk tőle. Isten nem akarja, hogy független életet éljünk, hanem hogy tőle függjünk. És pont a mai kultúrában az ellenkezője van. Azt mondja mindenki, független ember vagyok. Azt csinálok, amit akarok. Ne szólj bele az életembe. De Isten máshogy szeretné, hogy a dolgok működjenek a mi életünkbe, keresztények életébe. Mit jelent ez a szó, hogy független? A független szó az azt jelenti, hogy önirányító, a maga akarata belátása szerint cselekvő, nem befolyásolható, nem irányítható, útmutatást nem elfogadó, másnak nem alárendelt, magára hagyatkozó. Ezt Geo hagy még kint, hogy elég hosszú. De a lényeg az, hogy ez egy tökéletes leírása a világnak. Ilyen akar mindenki lenni a világban, igaz? Önirányító, belátása szerint cselekvő, nem befolyásolható, nem irányítható. Ilyen emberek. Ilyen a legtöbb ember, vagy ilyen akar lenni a legtöbb ember a világban, és keresztények is. Hadd mondjam el az én bizonyságomat. Nekem, mikor volt egy csalódás az életemben, gyülekezetben, keresztényekben való csalódás, azt mondtam magamnak, senki nem fog beleszólni ezek után az én életembe. És pár év után rájöttem, hogy ez nem fog működni. Isten szeretné mindannyiunktól, hogy egy tekintély alá bejöjjünk. Először is az ő tekintélye alá, mikor megtérünk, másodszorban pedig egy olyan tekintélye alá, amit ő helyez bele az életünkbe. Ha házas vagy, a férjed tekintélye alá. Vagy a pásztorod tekintélye, vagy a házi csoport vendéglátó tekintélye alá, vagy a főnököd tekintélye alá, ha gyerek vagy, a szüleid tekintélye alá. Rengeteg tekintély van a világban. Mit jelent a független? Még azt is jelenti, hogy más dolgoktól közvetlenül nem függ, mással nincs szorosabb kapcsolatban, közelebbi viszonyban, nem alkalmazkodik egy nagyobb csoporthoz vagy rendszerhez. Igen, ezt jelenti még, hogy független. Magyarul erre az emberre szokták mondani azt, hogy nem egy csapatjátékos. Mit jelent ez? Nem tud együtt dolgozni egy nagyobb csoporttal, mert azt gondolja, hogy az ő elgondolásai jobbak, mint a többieké, és nem igazán akar meghallgatni másokat. Az ilyen emberrel nagyon nehéz együtt dolgozni. Nagyon nehéz egy csapatban dolgozni. Isten azt szeretné, ha mi tőle függnénk. Amen? Mit jelent ez a szó, hogy függni? Oké? Nézzük meg, hogy mit jelent ez a szó, hogy függni. Azt jelenti, hogy függ valamin. Szó szerint csüngeni valamin. Ezt jelenti ez a szó. Oké? Tehát eszembe jutott, rakjuk el ezt a képet, a szöllős képet. Eszembe jutott az a ige, amikor Isten azt mondja, Jézus azt mondja, hogy én vagyok a szöllő, ti vagytok a szöllővesszők. Én vagyok a szöllőtő, bocsánat, ti vagytok a szöllővesszők, maradjatok bennem, és én bennetek maradok, így teremtek gyümölcsöt. Ha megnézitek ezt a szöllőt, ez csüng a szöllővesszőn. Igaz? Függ. Szó szerint ezt jelenti függni Istentől. Egy dolgot tesz a szöllő, lóg a szöllő tövén. Nem csinál semmi mást, csak ezt az egy dolgot teszi, és mi történik? Növekszik. Ez történik az életünkben is. Semmi más nem kell tennünk nekünk keresztényeknek, csak Istenhez kapcsolódni, függni tőle, csüngeni rajta, és megengedni, hogy élet jöjjön a szöllőtőből a vesszőkön keresztül egészen a szöllőbe. Így kapunk életet Krisztustól. Így jön élet az életünkbe Krisztustól. Így növekszik és halad előre az életünk. Szóval ezt kéne nekünk is tenni. Csak Jézuson lógni, csüngni az életünk minden egyes történésében, és tőle függni. Amen? Ezt jelenti, hogy függni, teljesen valakitől függni, bízni és számítani a támogatására. Amen? Ezt jelenti az a szó, hogy függni. Teljesen függni, bízni és számítani a támogatására valakinek. Oké. Szóval nagyon fontos, hogy Istenre hagyatkozzunk, és tőle függjünk minden egyes helyzetben, még akkor is, amikor magabiztosnak érezzük magunkat, amikor a saját erőnkből is meg tudnánk tenni. Tudjátok, rengetegszer álltam már ki ide, több százszor prédikáltam, de minden egyes prédikációm előtt imádkozok, és Istenhez megyek, és azt mondom, Uram, szükségem van arra, hogy segíts. Miért? Azért, mert izgulok? Nem. Azért, mert nem tudnám elmondani? Nem. Hanem azért, mert tudom, hogy nélküle nem lenne olyan jó, és nem lesz olyan jó ez a prédikáció, mint amikor veled csinálom. Szükségem van rá. És lehet, hogy már ezerszer csináltál dolgokat az életedben. De ezt jelenti Istentől függni minden egyes helyzetben, hogy oda fordulsz hozzá, és azt mondod, Uram, szükségem van rád. Kezd így a napodat, minden egyes reggelt, Uram, szükségem van rád. Nem akarok semmit tenni nélküled. Nélküled nem tudok semmit tenni. Nélküled nem akarok semmit tenni, mert veled és általad tudom csak jól csinálni a dolgokat az életben. A János 15:4-5 azt mondja, maradjatok velem, és lakjatok bennem. Ahogy a szöllővesző is a szöllőtövén marad, akkor én is bennetek maradok. A szöllővesző nem teremhet gyümölcsöt önmagában, csak ha a szöllőtövén marad. Ugyanígy ti is csak akkor teremhettek gyümölcsöt, ha bennem maradtok. Igen, én vagyok a szöllőtő, és ti vagytok a szöllőveszőim, a veszőim. Aki bennem lakik, és én ő benne, a sok gyümölcsöt terem, nélkülem azonban semmit sem tehettek. Oké, szóval nézzük meg az elejét ennek az igének. Azt mondja, maradjatok velem, és lakjatok bennem, akkor én is bennetek maradok. Szóval mikor fog Isten bennem maradni? Amikor én is ő benne maradok. Igaz? Ha én benne maradok, és benne lakok, akkor Isten is bennem fog maradni. Igaz? Ezt mondja az ige. Tehát kinek a felelőssége kapcsolódni? Istené vagy az enyém? Az enyém. Az én felelősségem, hogy kapcsolódjak Istenhez, hogy benne legyek. nekem kell, hogy fontosabb legyen ez az egész, mint Istennek. Amen. Nem én teszek szívességet Istennek, hanem fordítva. Sokszor ugyanez van, nagyon sokszor így, akár így a keresztény életben is, akár a gyülekezetben is, hogy nagyon sokszor elvárjuk, akár a gyülekezetben is, hogy majd emberek oda jöjjenek hozzám, kapcsolódjanak hozzám, lépjenek először felém, vagy sokszor ezt elvárjuk akár a vezetőinktől is, hogy ők lépjenek először, ők kapcsolódjanak hozzánk. Hadd mondjak el egy bizonyságot, ezt az igét körülbelül 1-2 évvel ezelőtt értettem meg ennek a részét, ennek a lényegét. Volt egy időszak, amikor ugye nekem Márk a pásztorom, és volt 3-4 év, amikor én nem kapcsolódtam hozzá. És Márk sosem jött utánam, sosem könyörgött, hogy Géza, hadd segítsek neked, hogyan pásztorold ezt a gyülekezetet. Nem. Nekem kellett lépnem felé. Viszont amikor én léptem, akkor ő azonnal ott volt. És mindig ott volt. De meg kellett értenem, hogy ez az én felelősségem, hogy lépjek. És nem az ő felelőssége, hogy ő kapcsolódjon hozzám. És bennem kellett, hogy kialakuljon egy vágy, hogy ezt én szeretném. Értitek? És ezt azért mondom, mert sokszor mi, mint pásztorok Zsanival, meg a házi csoport vendéglátókkal, néha úgy érezzük, hogy mi futunk néha néhány ember után, hogy figyelj, jössz gyülibe, jössz házi csoportra, figyelj, szeretnék neked segíteni, szeretném, hogyha Istenhez közelebb kerülnél, és sokszor azt érezzük őszintén, hogy mi jobban akarunk segíteni egyes embereknek, mint ők akarják, hogy segítsünk nekik. De mai nap szeretnék lerakni egy új kultúrát, és szeretném, hogyha ez a kultúra megváltozna a gyülekezetünkben. És ezt kell, hogy megértsük. Ez pedig az, hogy szeretném, ha te jobban akarnál kapcsolódni a gyülekezethez, mint én akarom, hogy te kapcsolódj a gyülekezethez. Vagy mint a házi csoport vendéglátód. Vagy mint Isten. Oké? Neked kell jobban akarnod, hogy te fussál tanácsért, segítségért. Hadd mondjam el, a házi csoport nem csak azért van, nem csak azért hoztuk létre ezeket a rendszereket, hogy egy jót beszélgessünk, meg csupán imádkozunk egymás szükségeiért. Persze ez is nagyon jó, és ez is kell, meg azért, hogy a vasárnapról beszéljünk. Hanem azért, hogy ezek az emberek ott legyenek az életedben, ezek a hátsó vendéglátók, hogy tudjanak neked segíteni. Szeretnénk segíteni. Szeretnénk felajánlani a segítségünket. Szeretnénk neked, téged támogatni, hogy mi a következő lépés az életedben. Szeretnénk megáldani. Viszont ezt neked kell jobban akarnod. Használd ki ezt a lehetőséget. És nagyon sokszor látjuk, hogy embereknek szüksége lenne segítségre, mert látjuk, hogy a házasságuk tönkre megy, vagy anyagilag tönkre mennek, vagy nem tudnak kilábolni egy-egy helyzetből, de egyedül akarják megoldani ezt a problémát. És nem engedik, hogy segítsünk. A kérdés az, hogy elhiszed-e, hogy Isten életet akar pumpálni a házi csoportodon keresztül, a gyülekezeten keresztül, a te életedbe, és hogy van megoldás. És nem kell egyedül próbálkoznod, nem kell egyedül a megoldás után menned, hanem ott vannak már emberek az életünkben, akik segítenek. Ezért ezt a lehetőséget kihasználod, vagy elutasítod az életedbe. Az itt a kérdés. Ez ugyanolyan, mint eszembe jutott egy kép a mentőövről, rakjuk be ezt a képet. Amikor így mentővet dob nekünk Isten, de mi nem kapjuk el. Nem akarjuk elkapni ezt a mentővet, hanem mi egyedül akarunk kiúszni a partra, de félúton belefulladunk a vízbe. Ezt jelenti az alázat. És tudom, hogy ez nehéz. Tudom, hogy ez egy nehéz dolog. De egy alázatos szívű ember segítséget kér, amikor szükségben van. Segítséget kér, amikor szükségben van. És lehet, hogy azt mondod, hogy úgyse tudnak segíteni, vagy olyan ciki. Nem ciki, mindannyiunknak szükségünk van segítségre. Ne gondoljátok, hogy nekem nincs szükségem segítségre, vagy Zsaninak nincs szüksége segítségre. Mindannyiunknak szükségünk van segítségre. Engedd meg, hogy Isten segítsen. Engedd meg, hogy Isten segítsen. Elhiszed-e ezt az igét, hogy maradjatok bennem, és én ti bennetek maradok, és gyümölcsöt fog teremni az életed. Elhiszed-e ezt? És én szeretném, hogyha ez a kultúra kialakulna a gyülekezetünkbe. Erről most beszélek először, így publicban. Én szeretném, hogyha ez a kultúra kialakuljon, mert szeretném látni, hogy előrelép az életetek. És ez nem azért van, mert milyen bölcsek vagyunk, hanem azért, mert Isten így használja a tekintélyt az életünkbe. Így találta ki ezt az egészet. Okay? Elhiszed-e, hogy Isten életet tud pumpálni a te életedbe? Elhiszed-e, hogy tud segíteni embereken keresztül, a gyülekezeten keresztül? Azt írja a Biblia, nélkülem azonban semmit sem tudtok tenni. Amen. Ha ezt nem tanuljuk meg, soha nem fog növekedni az életünk szellemileg. És egy utolsó igével szeretném lezárni, ez a Róma 12:3. Az Istentől kapott kegyelem által figyelmeztetlek benneteket, hogy egyiktőtök se tartsa magát többre, mint ahogyan kellene. Józanul lássátok magatokat a hitetlenek, hiteteknek megfelelően, hiszen mindenki kapott bizonyos mértékű hitet Istentől. Szóval azt írja az ige, hogy ne tartsuk többnek magunkat másoknál. Magyarul ne gondoljuk azt, hogy mi tudunk, mert mi tudjuk a tutit, mindenki más pedig gáz. Viszont a másik része ennek az igének, nem kell, hogy kevesebbnek tartsd magadat másoknál. Oké? Ez nem alázat. Amikor azt mondod, hogy ó, én nem vagyok olyan, mint ő, ó, én nem vagyok olyan jó, nem tudom olyan jól csinálni, nem, á, nem, nem, valaki megdicsér, azt mondja, nem, nem, igazából nem, ez, én nem vagyok senki. Ez nem alázat, ez állalázat. Hadd mondjam el, hogy ezt az én életemben, hogy Istennek ezt meg kellett tanítania nekem. Évekkel ezelőtt, sok-sok évvel ezelőtt, mikor Pásztor Árlék Amerikából jöttek, és volt egy dicsőítő alkalmunk itt a Gyüliben, és én vezettem a dicsőítést, és vége lett az alkalomnak, és oda jött a végén hozzám Pásztor Árlék, és azt mondta, hogy hátba veregedett. Great job! Géza, wonderful job! Great job! Idős bácsika. Szuper munkát végeztél, így mondja, és én meg így, tudjátok, próbáltam alázatos lenni, hogy így, á, nem, 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 én igazából, isteni a dicsőség. Rám nézett, így vállámra rakta a kezét, Géza, fogadd el, ha megdicsérnek. Ez nem büszkeség, ha elfogadod, hogy megdicsérnek. Hadd mondjak valamit. Az alázat nem az, és ez az utolsó gondolat, és ezt kérlek írjátok fel, az alázat nem az, hogy kevesebbet gondolsz magadról, hanem hogy kevesebbet gondolsz magadra. Oké? Okay? Az alázat nem az, hogy kevesebbet gondolsz magadról, hanem kevesebbet gondolsz magadra. Ez nem azt jelenti az alázat, hogy azt mondod, hogy hú, én béna vagyok, én nem vagyok olyan jó, ő sokkal jobb, á nem. Sokszor azért mondjuk azt, hogy á, nem is vagyok olyan jó, mert szeretnénk hallani még az emberektől, hogy de jó vagy, de nem vagyok jó, de jó vagy, de nem vagyok jó, de jó vagy, de nem vagyok jó. Mert szeretnénk hallani, hogy jók vagyunk. Értitek? Ez nem igazi alázat. Legyél tisztába azzal, hogy jó vagy. Hogy miben vagy jó, miben vagy nem annyira jó. Legyél tisztába az erősségeiddel, a gyengeségeiddel. Az alázat nem azt jelenti, hogy kevesebbnek gondolod magadat, hanem azt jelenti, hogy kevesebbet gondolsz magadra. Ezekkel a dolgokkal, nem ezekkel vagy elfoglalva. Hogy én most, hú, milyen jó vagyok, vagy milyen rossz vagyok, vagy milyen hibáim vannak, vagy milyen, nem tudom. Nem ezzel vagyok elfoglalva, hanem másokkal. Hogy mások életét hogyan tudom megáldani. Oké, szóval fogjuk folytatni majd még a következő héten ezt a témát, az alázatról, és tényleg csak bátorítalak benneteket, hogy kezdjétek el tanulmányozni ezeket az igéket, és engedd meg, hogy a Szent Szellem kimunkálja az alázat gyümölcsét a szívedben. Kérj segítséget, amikor szükségben van. Ez az első dolog, amire bátorítalak. Kérj segítséget, mikor szükségben vagy, ne akard egyedül megoldani. Engedd meg, hogy Isten segítsen. Kapd el azt a mentővet. Oké, mindannyiunknak szükségünk van segítségre. Nem ciki. Nem gáz. Nem ciki. Engedjük meg, hogy Isten alázatosak legyünk, hogy megváltoztasson bennünket. Nehogy az legyen, hogy később a kemény és a nehéz módon tanuljuk meg a dolgokat. Engedjük meg ezt. Engedd meg, hogy Isten segítsen. Kérlek, hogy álljatok föl. Imádkozzunk most együtt. Drága Istenünk, köszönjük neked a te jóságodat, köszönjük neked, hogy te tanítasz bennünket az alázatra, és köszönjük neked ezeket az igéket. Uram, csak szeretnénk a mai nap meghozni egy döntést, hogy amikor szükségünk van segítségre, segítséget kérünk, és nem akarjuk a saját fejünk után egyedül megoldani a dolgokat az életünkbe. Uram, szeretnénk kihasználni azt a lehetőséget, amit belehelyeztél ebbe a gyülekezetbe, azt a potenciált, amit belehelyeztél, Uram. Tudom azt, hogy több van ebben a gyülekezetben. Tudom azt, hogy Uram, te gondoskodtál, Uram, rólunk ebben a gyülekezetben, hogy előre vidd az életünket, hogy növeld az életünket, hogy gyümölcsöző életet teremjünk. Szent Szellem, most megengedjük neked, hogy munkálkodj bennünk, és hogy megalázz bennünket, Uram, megalázzuk a szívünket, odaadjuk neked, taníts bennünket egy alázatos szívre, Jézus nevében. Amen. Amen.
Reméljük, hogy inspirált és bátorított, amit hallottál. Bővebb információért keresd meg minket a kkl.hu weboldalon.